Akkor, ha minden igaz, a szőlő munkások példázata fog következni Máté evangéliumának 20. fejezetéből. Az első 16 verset olvasom. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban ismét kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak. Mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik. Menjetek el ti is a szőlőmbe, miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének, hívd ide a munkásokat, és fizest ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egyetlen órán dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtük a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsóknak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. No. Előjáróban szerintem két nagyon fontos és izgalmas gondolat jelenik meg a szőlőmunkások példázatában. Az egyik gondolat, hogy ez valójában az üdvösségünkről szól. Hogy a hívő ember az Istentől ugyanazt az üdvösséget kapja, mint a másik hívő ember, és az üdvösség minőségében nincs különbség, függetlenül attól, hogy ki mikor kezdi komolyan venni a Krisztus keresztjét az életében, ugyanazt az üdvösséget kapja azt, aki gyermekkorától belenevelkedik a hitbe, és komolyan gyakorolja a vallását, és ugyanazt a üdvösséget kapja az is, aki a halálos ágyán veszi tudomásul, hogy neki az egyetlen reménysége az Úristen. És innen olvassuk vissza az utolsó mondatot, hogy így lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók, mert valójában az Isten az üdvösségben egyáltalán nem tesz már különbséget a megváltottak között. A másik, amit én azért így hozzá szoktam rakni, ez az én lehet, hogy picit eretnek gondolatom. Hogy nagyon tetszik Jézusnak az a hozzáállása, hogy az üdvösségről úgy mond nekünk egy példázatot, hogy ebben a példázatban az emberek dolgoznak. Mert hogy folyamatosan küldi ki a gazda a szőlőjébe az embereket. És ez nem azt jelenti, hogy mi kikaparhatjuk az üdvösségünket valahogy, félreértés ne essék, mert ezt az Isten adja. De az, hogy mi az Istenhez tartozunk, az meg kell, hogy valahogy jelenjen az embernek a magatartásán és az életén, és ez nyilván nem úgy mutatkozik meg a gyakorlatban, hogy kinkapálunk a szőlőbe, vagy nem tudom én, kacsozunk és metszünk, vagy szüretelünk, vagy valami, de hogy egyébként saját magunkon meg folyamatosan dolgoznunk kell, és a közösségeinken is folyamatosan dolgoznunk kell, és hogyha ezt az egy dénárt, amit a végén kapunk, ami az üdvösség, innen olvassuk visszafelé, akkor valójában a lényeg szerintem ott mutatkozik meg, hogy azért kell egy picit megdolgoznunk idézőjelben az üdvösségünkért, hogy felfogjuk, hogy ez mennyit ér. És saját magunkkal szemben kell ezt a munkát elvégezni. Ez az én személyes gondolatom ehhez a példázathoz, ezt a testvérek semmilyen kommentárban nem fogják megtalálni. És akkor kicsit elvezzünk ennek a példázatnak a mélyéhez. El lehet olvasni a példázatot úgy abban az értelmezésben, ahogy a jézusi retorikai helyzet direkt adja, hogy olvassuk ezt a példázatot a munkásoknak az oldala felől, és akkor azt kell mondani, hogy ez a gazda igazságtalan. És nyilván ez a példázatnak a kiinduló lényege, ez a figyelem felkeltő csel Krisztus Urunknak a példázatában, hogy mindenkivel megalkuszik egy dénárban, és aztán utána az utolsók kapják meg először az egy dénárt, és valamiért a munkabér nem emelkedik. Azzal arányosan, hogy ki mennyit dolgozott. És ugye itt jön az a mondat, vagy itt hangzik el az a szó, hogy az egész nap, bocsánat kifejezés, hogy az egész nap terhét hordoztuk, és akkor egyenlővé teszel bennünket azokkal, akik csak egyetlen egy órát dolgoztak. És hogy ez egy emberileg nézve, ez valóban egy igazságtalan dolog, de ha meg az üdvösség felől nézzük, akkor meg pont ez az evangélium, hogy egyenlővé tesz bennünket az Isten. Ha belegondolunk az emberi hétköznapjainkba, akkor ott lehet beszélni szabadságról, testvériségről, egyenlőségről, meg háromtestőről, meg gyönyörű ideológiákról, meg építettük mi már a kommunizmust, amiben mindenki egyenlő volt, csak voltak egyenlőbbek. És hogy ez emberileg sosem sikerül. Ez egész egyszerűen addig, amíg e világ fejedelme alá tartozunk, és a társadalmainkat csak egy picike kis szegletében is meghatározza az, hogy a bűn állapotában még egy picit benne vagyunk, vagy az még hatás gyakorol ránk, ez addig nem fog működni. És ki is vagyunk akadva azon, amikor véletlenül valahogy ennek csak egy halvány szelete véletlenül összejön az egyenlőségnek, mert amint az egyenlőség beáll az emberi társadalmokban, egyből elkezdünk dolgozni azon, hogy felülemelkedjünk rajta, és valakinek megint több legyen. Minden értelemben, megbecsülésben, anyagiakban, a reputációban, politikában, tehát hogy azért az nagyon izgalmas, hogy a Jézus korabeli társadalomnak a fő mozgatója az a versengés volt azért, mert a társadalom felső tízezre birtokolta az anyagi javaknak a zömét. De hogyha belegondolunk egyébként, ez a mai napig folyamatosan visszatér, hogy különböző ideológiák meg narratívák mentén valaki úgyis kisajátítja azokat a javakat, amiken osztozni kell, és maximum abba van beleszólás, hogy egy picit hogyan fogja azt majd elosztani. De hogy a döntést azt nem 8,5 milliárd ember egyenlően hozza meg, hanem bizonyos százalékban valaki. És persze változnak a társadalmi helyzetek, meg a struktúrák, meg éltünk mi már királyságban, monarchiában, ezek különböző logisztika mentén felépített társadalmak is voltak, és most élünk egy demokráciában, ami azt hiszem talán Churchill mondta, de bocsánat, ha tévedek, hogy a demokrácia nem jó, de még nem találtunk nála jobbat. Ebben maximálisan egyetértek akkor is, nem ő mondta. De hogy amint az egyenlőség valahogy kialakulna, egyből fel fogja ütni a fejét azt, hogy ezt az egyenlőséget az ember megbontsa. És a megváltásnak meg pont van egy olyan nagyon markáns mondani valója, hogy abból tűnik ki a krisztusi megváltásnak az igazi ereje, hogy ezt az egyenlőséget, ami a megváltásban megszületik, ezt az ember nem tudja megbontani. Ugyat annyit ér az apostol, mint a mezei gyülekezeti tag. Ugyanannyit ér a keresztény üldözőből lett apostol, mint a 12 tagja. És ugyanannyit ér az üdvösségünk felől az, aki az utolsó, emberileg nézve az utolsó utáni pillanatban fogadja el a Krisztus meghívását, mint az, aki az egész életét úgy éli le, hogy elfogadta a Krisztus meghívását az örök életben. Mert hogy egész egyszerűen az a helyzet, hogy a megváltás az valójában az Isten szuverén döntése. Nem azért kaptuk a megváltást, mert mi ezt valahogy kivívtuk az Istennél, meg felkeltettük a szimpátiáját, meg az együttérzését, és elértük azt, hogy ő szeressen bennünket, hanem azért kapjuk a megváltást, mert az Isten úgy döntött, hogy megvált bennünket. És ez nem az emberi érdemekből fakad. Semmilyen emberi érdem nincs abban. Halkan jegyzem meg, hogy Luther Márton utolsó földi mondata, amit leírt, és nem azért, mert szentté szeretném őt avatni, csak nagyon izgalmas, hogyha már holnap elkezdjük felnőtt hittan a reformáció kérdéskörét, az ő személyiségéről sok mindent elmond, meg a hitéről, hogy az utolsó földi mondata, amit leírt, az az volt, hogy bizony, koldusok vagyunk. Tehát semmink nincs. És nem arra gondolt, hogy ő hagyott adósságot is a feleségére, hanem arra gondolt, hogy az igazán értékes dolgok irányából, ami az üdvösség, az embernek egyetlen egy pozíciója van, amit felvehet, az, amit a koldus felvesz, mikor koldul. És én így tudok megállni az Isten előtt. És ez a szőlőmunkások példázata, ez pont ezt meséli el, picit polgárpukkasztóan, picit az embernek a büszkeségét megfeszegetve, de ugyanakkor krisztusi szelítséggel, hogy amikor az üdvösségről van szó, akkor itt tarthatom a kezemet az egy dénárért. Akkor is, hogyha egész nap kint voltam a szőlőbe, meg akkor is, hogyha csak az utolsó órába érkeztem a szőlőbe. Mert nem azért kapom azt az egy dénárt, mert én ténylegesen megérdemlem, hanem azért, mert úgy döntött az Isten, hogy megkapom. És egyébként itt visszatérnék egy picit az alkura, mert azért ezt retorikailag is felépítette az Úr Jézus, hogy maga az alapszituáció, amit a példázatból, vagy a példázattal elindít, az egy olyan szituáció, ami a korabeli emberek számára egy hétköznapi helyzet. Azok a napszámban dolgozó, szegény sorban lévő emberek, akiknek nem volt saját földterületük, nyájuk, nem volt szakmájuk, és valójában napszámból tengődtek, azok valóban a piacon sorakoztak. Minden áldott nap várták, hogy őket valaki felfogadja. És gyakorlatilag máról holnapra értek, és rettentő sokan voltak egyébként Jézus korában. Amerikai filmeken lehet néha hasonlót látni, hogy a mexikói bevándorlók, azok állnak az útszélén, és akkor oda mennek furgonokkal, meg nagy amerikai csippekkel, és akkor elviszik őket napi bérbe füvet nyírni, meg nem tudom én ilyen-olyan munkákra. Valami hasonlót kell itt is elképzelni, hogy akinek nem volt miből az anyagi javakat előállítani, és abból magát fenntartani, munkája, valami java, nyája, szakmája, az állt a piacon, és várta, hogy neki valaki munkát adjon. És hogyha fizetett, akkor jó volt, ha enni kapott cserébe, akkor az is jobb volt a semminél. És ebből indítja el Jézus a példázatot. És kimegy, és megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban. Ez ezüstpénz. Ez a római birodalom ezüstpénze. Rettentő sokat ért akkor is. Ma még többet ér, mert 2000 éves, de hogy egyébként akkor is sokat ért az egy dénár. Nem tudom, hogy hol olvastam, hogy ott, amikor az elveszett dénár példázatát olvassuk, és azt látjuk, hogy az asszony kitakarít, meg este lámpás gyújt, és a lámpás fénye mellett keresi az elveszett dénárt, az azért nagyon izgalmas, mert a lámpásba az olaj, az hozzávetőleg egy dénárba kerül, került. És ezzel valójában, hogy ha most anyagi szempontból nézzük, ő mit csinál azért, hogy megtalálja az egy dénárt, eléget egy másikat. A gazdaságilag a lehető legrosszabb megoldás. Hát jó, igen, lehet innen, de egyébként én nem innen közelíteném meg, hanem hogy pont ez a lényeg, hogy feláldoz egy másik dénárt azért, hogy az elveszett dénárt megtalálja, és ez a másik dénár, ez egyébként a fia. Tehát, hogy azért itt hámozzuk ki a párhuzamokból ezt, hogy persze, gyakorlatban nyilván úgy néz ki, hogy amikor megtalált a dénárt, akkor félre rakjuk, mert az még drága lesz, de egyébként pont ez a mondani való, hogy az Istennek ez nem egy drága áldozat, hogyha az a dénár konkrétan én vagyok, vagy hogyha mi vagyunk. De nagyjából ide helyezzük be, hogy nagyjából ez a fizetési összeg, ez úgy mit jelenthet az ókorban. Valaki egy fél év alatt nem látott egy dénárnyi jövedelmet összesen. Tehát, ez rettentően magas összeg ahhoz képest, hogy napszámosokat fogad fel a mezei mezőgazdasági munkára, tehát szőlő munkára. Én örültem volna, hogy egy dinárért címerezek kukoricát, de én csak minimálbérért csináltam. Mindegy. Tehát ez egy szembejövően nagy összeg ezeknek az embereknek, akik élőben hallgatják Jézus Urunkat, és pont ezért kezdenek el figyelni. És ezért lesz nagyon markáns a példázatnak a vége, amikor elkezdi kifizetni az utolsókon kezdve az egy dénárt, és akkor mindenki abban reménykedik, hogy hát ha ilyen vastag a gazdag, vagy a gazda, akkor hát ha nekik is egy dénárt, akkor majd én biztos többet kapok. Hát akkor 2 hónapig nem kell kiállnom a piacra, és élek majd, mint Marci Hevesen. És akkor innentől kezdve lesz nagyon markáns a vége, hogy de ugyanúgy egy dénár. És hogy ezzel itt pont az üdvösségnek az értékét próbálja valahogy kézzel foghatóvá tenni a hallgatóság számára Jézus, hogy ez rettentően drága. Ez tényleg nagyon fontos és drága. Nem hiába dolgoztak szorgosan érte azok a munkások a szőlőben végig, akik kint voltak az elejétől fogva. De ettől függetlenül ez az Isten szuverén döntése, és ebben a döntésben igenis egyenlővé tesz bennünket, mindannyiunkat. Mert mindenki ugyanaz alá, az üdvösség alá fog tartozni, és ugyanaz alá a megváltás alá fog tartozni. És akkor itt vezessünk be még egy gondolatot. Ez a megigazításnak a fogalma. Lehetne erről akár külön bibliaórát is tartani. Nagyon röviden a megigazítás az leginkább a reformációval kezd nagyon erőteljesen és markánsan előtérbe kerülni, de egyébként nem Luther találja ki magát a szót. És itt viszont ő kezdi el szerintem jól értelmezni és megfelelően magyarázni. Ő mondja azt, hogy a megváltásban valójában nem csak a bűneink zsoldja fizettetik ki helyettünk, hanem az is megtörténik, hogy az Isten a Krisztus áldozatáért cserében igaznak tekint bennünket. És a megigazításban pont az a gyönyörű, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi magunktól vagyunk igazak, hanem azt jelenti, hogy a Krisztus áldozatáért igaznak tekint bennünket. Nem a bűneinkre néz, hanem a Krisztus igazságára. És a Krisztus igazságát számítja be, írja Luther, a Krisztus igazságát számítja be nekünk üdvösségül. Tehát valójában az az üdvösség, amit mi kapunk, az úgy ajándéka az Istennek, hogy ez a Krisztus áldozatából fogan értünk, és ehhez mi valójában annyit raktunk hozzá, hogy a tövis koszorú, meg a szögek a kezében és a lábában helyettünk és értünk vannak benne. De semmit nem tettünk az Isten igazához hozzá. Tehát a saját igazságát adja nekünk, és akkor erre még tovább gondolván ezt a gondolatot tegyük hozzá, hogy ez valójában egy boldog csere. Én adom a bűneimet, és a Krisztus igazságát kapom. És itt az egészben tényleg a gyönyörű, hogy úgy kapom a Krisztus igazságát, hogy ez... Hát az emberi történelem legrosszabb üzlete, hogyha belegondolunk, mert bűnökért cserébe tökéletes igazságot adni, hát ez emberileg megint lehetetlen. És pont azért kapom én meg a Krisztusnak az igazságát, az Istentől a megváltásban, mert a bűnök miatt az ember az távol van az Istentől, vagyis nincsen vele kibékülve. Nincsen vele békességben. Vagy ahogy a Héber mondja, salomban. Mert hogy amikor azt mondja a Krisztusunk, hogy békesség néktek, Eiréné hűmine görögben, akkor ugyanazt mondja, amivel a mai napig köszönnek a zsidók egymásnak, hogy salom aléhem. Tehát békesség néktek. És a salom az Ószövetségben az nem egyszerűen valami nyugalmi állapot eredendően. Tehát nem az a béke, hogy mi most éppen nem vágjuk át egymás torkát, meg adott esetben le tudunk egymással ülni beszélgetni, hanem a béke az eredendően a teremtettségünknek az eredeti állapota, az Istennel való harmóniának a része. És akkor van salom az ember életében, ha az Isten akarata szerint megy az embernek az élete. Tehát amikor a mi atyánkban imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor ott pontosan arról van szó, hogy ne a mi akaratunk vagy a környezetnek az akarata érvényesüljön, hanem az Istennek az akarata érvényesüljön, és a számunkra váljon szenté, mert akkor mi az Isten békességében vagyunk. Akkor vagyunk abban az eredeti teremtettségi állapotunkban, és akkor teljesen mindegy, hogy körülöttünk éppen atomvillanás jobbról, atomvillanás balról, akkor is abban az állapotban vagyunk, amiben az Isten bennünket eredetileg elgondolt, meg teremtett. És amikor itt az Isten bennünket a megváltásban megbékít a saját magával, azt azért teszi, hogy ebbe a békességbe kezdjünk el mi is törekedni a Krisztus által. Hogy ezt a békességet fogadjuk el. Az én békességemet hagyom rátok, de nem úgy, ahogy a világ hagyja. Az, ami a világ szerint a béke, az hát az egy múló nyugalmi állapot. Ez nagyon, nagyon izgalmas megnézni azt, hogy mi meddig tudunk békében lenni egymással emberileg, az Isten nélkül. És nem csak azért, mert amíg két ember van a Földön, akkor két különböző vélemény bármikor lehet. Hanem azért is, mert hogy egész egyszerűen pont az Isten a akaratával való harmóniánk nem valósul meg magunkból, meg magunktól. Tehát ehhez nekünk kell a Krisztus megbékítése. Hogy mi akarjunk kibékülni, vagy mi tudjunk kibékülni az Istennel. És az a nagyon izgalmas ebben egyébként, hogy ez egy picit a saját egónkkal való harc. Sőt, átfogalmazom, nem is picit a saját egónkkal való harc, hanem egész konkrétan a saját egónkkal való harc. Mert azt kimondani őszintén, hogy legyen meg a te akaratod, és ezt úgy tudjam kimondani, hogy egy picit sem vágyok arra, hogy de azért létszi, legyen az akaratod az enyém, vagy legyen az, amit én akarok, hogy legyen, hát az egy napnyugtáig tartó munka abban a bizonyos szőlőben. Igen. Tehát innentől kezdve azt kell mondanunk, hogy a megváltás az valójában tényleg az Isten döntése, és nem arról van szó, hogy ezt mi valahogy ki tudjuk küzdeni. És akkor itt még van egy nagyon izgalmas mondat, amit szerintem érdemes ebben a példázatban megnézni, ez a vagy nem azért, vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk. A Karner úgy fordítja, meg Károli is egy picit máshogyan fordítja ezt a mondatot, hogy a te szemed gonosz. Ez jelenti a görög kifejezés, ami az irigynek a helyén áll. És a Károli azt írja, hogy avagy nem szabad én nekem a magaméval azt tenni, amit akarok, vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Károli szó szerint fordítja le a mondatot. És az a nagyon izgalmas ebben a mondatban, hogy hányszor, de hányszor próbálja az Isten jóságát az ember elirigyelni. És próbáljuk adott esetben a megváltást is kiforgatni saját magából. Ha végignézzük az embernek az emberiségnek a történelmét, akkor azt lehet látni, hogy ezer és egyszer vannak olyan pillanatok, amikor e világi problémákat látva valaki előáll a megoldással, és ezt ilyen üdvözítő igazságként mutatja be. És akkor próbáljuk ezt úgy feltüntetni, hogy akkor mi most magunkból megszültük a jót. Tehát meg tudjuk mi váltani magunkat az Isten nélkül. És az ezekben a általam mindig csak folyamatosan törpe megváltásnak hívott jelenetekben az érdekes, meg történelmi pillanatokban az érdekes, hogy ezek lehet, hogy emberi történelem szempontjából nézve még úgy tartósnak is tűnnek, de sosem lesznek állandóak. És mégis az van, hogy egész egyszerűen nem elfogadni akarjuk az Isten megváltását bármilyen emberi nyomorban és mélységben, hanem azért irigykedünk arra, hogy ő tudja adni azt az egy dénárt, és kitaláljuk azt, hogy hogyan tudjuk mi azt az egy dénárt valahogy máshogy is megszerezni, és mi odaadni. De nem tudjuk. Valójában nem tudjuk, de törekszünk rá. És akkor sok esetben az van, hogy valójában az irigység az, hogy gonoszan nézek az Isten jóságára. És azért nézek gonoszan az Isten jóságára, mert én nem tudom azt a jóságot magamból előásni. Nem tudom azt a jóságot magamból kihozni. És akkor érdemes itt egy picit egyébként nézni azt is, hogy mondjuk az evangéliumok alapján, vagy szélesen merítésben az Új Szövetség alapján a Krisztus megváltására és szeretetére hogyan tekint a külvilág. Miért reagálnak úgy a főpapok, ahogy reagálnak? Irigyek. Rettenetesen zavarja őket, hogy megjelent egy názáreti ács, és mindenki őt hallgatja helyettünk. Hogy beszél ilyen dolgokat az özvegyasszony két filléréjéről, meg kitakarítja a templomot, és nem az van, amit mi meg közben a Tóráról magyarázunk, és az alapján költekeznek. Egész egyszerűen elkezdik megirigyelni az ő jóságát és az ő személyiségét. És ez azért nagyon, nagyon fontos szerintem, mert azért ennek a példázatnak van egy olyan oldala is, hogy a szőlőben dolgozó munkások, kedves testvérek, mi vagyunk. Emberek, akiket egyformán szólít és hív az Isten. És amikor az Isten kegyelmével és irgalmával találkozunk, és látom azt, hogy a másik is találkozik az Isten irgalmával és kegyelmével, akkor kérdés, hogy én hogyan reagálok. Mert tudok úgy reagálni, hogy elkezdek így kérni, hogy ő is megkapta. És azért ilyet nagyon sokszor lehet egyébként a hétköznapi szituációkban látni, amikor valami emberi viszonyrendszer alapján elkezdjük egymást méregetni. Hogy kicsoda ő közöttünk, meg hogy kerül egy ilyen ember közénk, meg miért jár ő a mi gyülekezetünkbe, hogyan tovább. És akkor itt kell azért nagyon markánsan lefektetni azt, hogy Jézus első tanítványai halászok voltak, kollaboráns, megszálló hatalmat kiszolgáló vámszedők voltak, a birodalom ellen zélótaként lázadás szító zélóták voltak, és akikkel Jézus folyamatosan kommunikál és beszélget, azok paráznák, tolvajok, leprások és kiközösítettek. Tehát nincs értelmiségi kereszténység, meg kényelmes, langyos vízben felújított templomok között felújított orgona játékot hallgató kereszténység, hanem olyan emberek vannak, akik a nyomor szélén tengődnek, és minden emberi elvárás alapján, meg etikai rendszer alapján bűnösök, és megkérdőjelezhetőek morálisan. És néha hajlamosak vagyunk egyébként ezt mi is egymás között nézegetni. Ez a tipikus szálkagerenda kérdés egyébként. És ez tényleg olyan a Biblia, hogy elkezdjük egy picit megcincálni, akkor nagyon hamar ott leszünk egy másik részénél. Mert hogy amikor itt arról beszél, hogy azért gonosz a te szemed, mert én jó vagyok, akkor pont arra próbál Jézus rávilágítani, hogy az, hogy mi egymásról, egymás között hogyan vélekedünk, és éppen aktuálisan milyen bűnt tartunk nagynak vagy picinek, az egy emberi viszonyrendszernek a kérdése. Az egy aktuális társadalmi rendszernek a megállapotnak a kérdése. Az ókori görögök teljesen más tartottak vérlázítónak, mint mi. Mert más volt a társadalom. A mai társadalom teljesen más tart vérlázítónak, mint amit, hogyha Krisztus Urunk nem jön vissza, akkor mondjuk 2000 év múlva, a 2000 év múlva élő társadalom vérlázítónak fog tartani. És ez alapján mérlegelni, hogy akkor ki mennyit ér, és ki méltó az Isten kegyelmére, nem lehet. És akkor kanyarodjunk vissza a dénárhoz, mindenki megkapja a dénárt, aki elfogadja. De ha én irigyen nézem a másikat, meg irigyen gondolok rá, akkor valójában nem történik más, mint hogy egész egyszerűen a bűn kezd irányítani a tekintetemet, a Krisztus kegyelme meg irgalma helyett. És nem arra nézek, ami igazából fontos. Ami nagyon izgalmas, hogy Jézus példázatának van egy zsidó változata a Talmudban. És azért mondom, hogy zsidó változata, mert nagyjából egyidős az evangéliumokban megőrzött jézusi példázattal. És akár még vitatható is az, hogy esetleg nem-e idősebb egy picit Boon rabbinak a példázata Jézusénál. Mert hogy a következő, bocsánat, Boon rabbi egy fiatal rabbi volt, elnézést, nem ő mondta. De a következő példázat van feljegyezve a Talmudban. Egy fiatal rabbi Boon halálával kapcsán az öreg rabbi gyászbeszédet mond, melyben a király munkások egyikét félrehívja, és hosszú sétákat tesz vele, mert látja, hogy jól és sokat dolgozik, jobban, mint a többiek. Este a munkások megkapják a bért, az is, aki a munkaidő zömét a királlyal sétálva töltötte. A munkások zugolodnak, a király leinti őket, ez 2 óra alatt többet végzett, mint amennyit ti egész nap dolgoztatok. És akkor egyébként, hogyha ezt a talmudbeli szöveget olvassuk szó szerint, akkor egyébként nagyon hasonlít a jézusi példázatra megszövegezésében. És akkor ő ugye úgy értelmezi ezt az egészet, hogy a 28 év alatt Boon rabbi annyit dolgozott a Tórán, mint amennyit egy másik kiváló rabbi 100 év alatt sem. És akkor ez alapján, ez azért nagyon izgalmas, mert hogy valójában itt csúszunk mi félre a zsidókkal. És ezért vagyunk nagyon nem egy hullámhosszon a zsidó testvérekkel, mert hogy meg itt csúszunk félre egy kicsit a középkori katolicizmussal is, mert hogy elkezdünk az Istenhez tartozásra emberi teljesítményként gondolni. Pedig ez nem emberi teljesítmény, hanem az Istentől hozzánk jövő kegyelem. És itt ez a tórás verziója, ami egyébként valószínű, hogy a jézusi gondolatnak a megzsidósítása inkább, mint hogy a zsidó példázatnak a megkeresztelése lenne a Jézussal, bár ugye a zsidók ezt így gondolják, de ez azért vitatható. Itt pont arról van szó, hogy ott csúszik félre a dolog, hogy nézem az Istenhez tartozást, és azt nem kegyelemként és irgalomként fogom fel, hanem hogyha valamit csinálok ért, akkor azt ki lehet érdemelni. És akkor ezek szerint vannak közöttünk érdemesebbek. De nincsenek. Tehát a zsidósággal pont ezért nem tudunk mi egy hullámhosszon gondolkodni hosszú távon, mert nincsenek érdemesebbek. Nincs olyan, hogy valaki, ha jól értelmezi a Tórát, és jól dolgozik rajta, vagy a egész Bibliát, akkor könnyedebben, meg előbb jut be az üdvösségbe, meg nagyobb üdvösséget kap. Egy üdvösség van, és azt az Isten a maga irgalma szerint adja. És akkor most egy picit megállok, mert hát, ha van hozzászólni való.